hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit. Már is folytatjuk az előző témát itt a hétvégi menetrendben. Lehetett-e, és ha igen, akkor hogyan eljutni a világ különböző pontjaira az elmúlt egy évben, miközben gyakorlatilag az egész világ leállt a koronavírus járvány miatt. Buza Sándor vendége még egy 20 percig, az a magyar fiatalember, Daróczi Szilárd lesz, aki indiai utazásáról mesél.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Mielőtt hazajöttél egy évvel ezelőtt Baliról, úgy döntöttél valami miatt, de hát erről fogsz majd mesélni, hogy elmész Indiába. Mi volt az indítatás és a cél?
Hát ugye hírterületen dolgoztam körülbelül 15 évig, és azért ott azért telítődik az ember. Minden nap több száz hírt olvasni, megírni, és bármennyire az ember kívülálló akar maradni, és nem hagyni, hogy befolyásolják ezek a hírek, azért csak befolyásoltak, és jöttek álmok, ilyen álmok, olyan álmok, telítődtem. És azt éreztem, hogy valami kell, ami egy kicsit így kigapcsol, meg hogy ne gondolkodjak. És aki ezt már próbálta, meg elgondolkodott azon, hogy milyen nem gondolkodni, az pontosan tudja, hogy a világ egyik legnehezebb dolga, hogy ne gondolkodjunk, és ahhoz szoktam hasonlítani, hogy mikor van egy régi, vagy van egy számítógépünk, ami tele van vírussal, amit nagyon sok mindenre használtunk, és elkezd lassulni, akkor úgy szükségünk van arra, hogy jó, az működik, meg nincs vele nagy baj, de nem ugyanúgy dolgozik, mint korábban, és szeretnénk gyorsabban dolgozni. És ilyenkor kell újra tenni az egész rendszert. Na hát én ezt a rendszert kerestem, hogy ezt újra szeretném telepíteni magamban.
És az egyértelmű, hogy India kellett, hogy jelentse ezt?
Nem. Úgy voltam erre, hogy bármi, ami elég drasztikus is ahhoz, hogy
hát az mondjuk akkor elég drasztikus.
Hogy rákényszerítsen arra, hogy tényleg leállni. És fura volt, mert pont egy podcastet hallgattam a Szó összehoz, és ott egy lány mesélt arról, hogy Indiába ment, és ezt a meditációs technikát kitanulta, és elment is, hogy mennyire jó volt neki. És akkor éreztem, hogy na ez lesz az. Nyilván azért, amiket elmondott róla, hogy 10 napos bezártság, hogy nem szabad beszélni, hogy meditálni kell. Na most ezt egy olyan ember mondja, tehát én ezt úgy gondoltam, hogy hát ez milyen egyszerű lesz. Nem kell csinálni semmit. 10 napig eszek, iszok, meditálás, hát a meditálást én úgy gondoltam, hogy fekszünk, és akkor ha belealszunk, ha nem egészen így volt. Én korábban nem meditáltam, fogalmam nem volt, hogy az milyen is úgy normálisan meditálni. Persze tudod, mikor a YouTube-on bekapcsolsz valamit, és na most akkor meditálok, lefekszem az ágyra, hát ez nem feltétlen olyan volt.
Akkor világos is meg az elménket, hogy mi ez a vipasszana meditáció, mi a lényege?
Ez India legősibb meditációs technikája, több mint 2500 éves, és ezzel egyébként gyógyítottak már régen is, és nagyon érdekes, hogy van egy dokumentumfilm fenn YouTube-on, hogy a börtönökben is kipróbálták, egy indiai börtönben több ezer elítéltnek csináltak egy ilyen 10 napos vipassana tábort, és látszik a filmen egyébként, hogy a 10 nap után milyen hálásak a rabok, és olyanok, akik embert öltek, akik visszaeső bűnözők voltak, hogy mennyire megváltoztatta az életüket. És hát ez arról szól, hogy úgy fogadjuk el az életünket és a dolgokat, ahogyan az van. És ez egyszerűen hangzik, de ha belegondolsz, akkor nem az, mert mindig mire vágyunk, az, hogy jobb legyen, hogy szebb legyen, hogy ha elképzeljük magunkban, hogy hol szeretnénk lenni 5 év múlva, vagy mit szeretnénk, akkor mindig egy ilyen optimalizált állapotot látunk, és nem a valóságot is. Pont ezért a jelenben is így élünk, hogy nem tudjuk elfogadni azt, hogy most esik az eső, ez van, vagy ha fájdalmunk van, akkor nem tudjuk elfogadni, hanem nem tudunk szembenézni vele, hanem meg szeretnénk szabadulni tőle.
Hogy valósult ez meg a hétköznapokra lefordítva? Hogy találtad meg ezt a tábort, vagy hova utaztál Indiába?
Elkezdtem utána nézni, és ugye megnéztem, hogy a lány hova utazott. Felvettem vele a kapcsolatot egyébként, és oda akartam menni, ahova ő, ott nem volt már hely arra az időpontra, de találtam egy kisebb tábort, ugyanúgy ez Jaipur mellett volt. Jaipur ugye az aranyháromszög egyik ilyen központja Indiában. Igen, az északi részen. Ez a,
hát tudod, elég nagy India, tehát egy hát picit pozícionáljuk.
Igen, ez az északi részen van, igen. Agrához egyébként, ahol a Taj Mahal van, talán azt mindenki tudja, vagy úgy nagyjából, ahhoz egy olyan 3-4 óra autóút.
Akkor nem csak fönt, egy picit balra.
Egy picit, igen. És ott van több ilyen tábor is, de egyébként India szerte mindenhol. Gondolkodtam, hogy hova menjek, mert szerettem volna egybekötni azért egy kis kirándulással is. És ez volt az első olyan utam, amire teljesen egyedül mentem. És erre nagyon kíváncsi voltam, nagyon szerettem volna egyszer egyedül.
Az ott lét az 10 napról szólt.
10, igen.
Meghatároztak-e valamit például, hogy mit vigyél magaddal?
Azt mondták, nagyon fontos volt, hogy ki kellett tölteni egy papírt, hogy nincs semmilyen mentális problémánk, mert hogy ez a 10 nap, ez mentálisan nagyon meg fog viselni. Tehát akinek volt bármilyen problémája, az már eleve ki van zárva, vagy orvosi igazolást kellett vinni róla, hogy alkalmas rá.
És ha valaki nem vallotta be?
Hát szerencsére ilyen nem volt, és nem kezdett el senki késsel rohankálni utánunk. Ez volt az egyik. A másik, hogy a tábor előtt egy 2 héttel semmilyen drogot, semmilyen alkoholt nem lehetett fogyasztani, hogy a szervezetünk teljesen kiürüljön.
Nehéz volt?
Nem. Egyébként arra gondoltam, hogy igen, hogy én vagyok ezt betartottam, de nem, mert hogy egyébként a repülőn én még azért iszogattam a whisky kólát. De nyilván hát ez annyira nem hatott ki az egészre, és annyit mondtak, hogy semmi nem lehet benne nálunk, semmilyen személyes tárgy a táborban. Tehát le kellett adni, mielőtt beléptünk, telefont, könyveket, semmi nem lehetett nálunk, ami elvonja a figyelmünket a meditációról. Én azt gondoltam, hogy talán az lesz a legnehezebb, hogy ugye semmit nem tudok a külvilágról.
Gondolom, akkor kaptatok speciális ruhát.
Rá a saját ruháidban voltunk.
Igen, a saját ruháidban voltam. Mi volt az elszállásolás? Hogyan laktad? Hány fő volt a csoport például?
A csoport, mi 28-an voltunk.
A világ minden részéből?
Nem, 3-an voltunk európaiak, mindenki más indiai volt. És mi 3-an valószínűleg azért, mert hogy európaiak vagyunk, direkt egy szobába tettek minket, mert azért kultúrák közötti különbség is megvan, és ezután, ahogy teltek a napok, ez ki is derült. És úgy gondolták, hogy mi azért jól együtt fogunk tudni működni. Mindezt úgy, hogy ugye nem lehetett beszélgetni egymással, és azért fura volt megszokni, hogy 3-an együtt lakunk, ki használja a fürdőszobát, milyen sorrendben, anélkül, hogy megbeszéljük egymással. Hogy reggel, mikor 4 órakor felkerünk, ki
legyen először. Kárhogy nem látszik, hogy el van kerekedve a szeme.
És megy.
A másik 2 társadők honnan érkeztek, az kiderült.
Igen, még az elején, hát én imádtam beszélgetni az elején, mondom, még lehet addig beszélgessünk, de ők már akkor sem nagyon akartak. Volt egy fiatal 18 éves srác Angliából, és egy ilyen 28-30 éves srác Franciaországból.
De voltak éppen akkor semmi nem derült ki rólatok egymásnak?
Nem. Akkor nem. Igazság szerint, mert ők annyira komolyan vették, hogy velük egyáltalán nem tudtam beszélgetni, hanem a 0. nap, hanem a helyiekkel, tehát az indiaiakkal beszélgettem. Róluk egy csomó minden kiderült, meg beszélgettek velem, nagyon-nagyon jó volt, meg hát kuriózum voltam, mert fehér voltam. És ez nekik nagyon-nagyon tetszett, meg nagyon, ott ugye nagyon felnéznek a fehér emberekre.
Hogy nézett ki egy 24 óra?
Azt elmondom neked, itt kifotóztam a telefonomból egy korábbi képet, hogy nézett ki az egész napunk. 4 órakor volt az ébresztő, egy ilyen haranggal jöttek, és addig kongatták, míg mindenki fel nem kelt. 4:30-ra kellett bemenni a meditációs szobába. Az úgy nézett ki, hogy egy nagy terem, mindenkinek volt egy meditációs párnája, és hát törökülésbe kellett ülni, vagy a sarkunkon, semminek nem lehetett neki dőlni. És ez azért fontos momentum, mert hogy mindenki azt gondolja, hogy meditáció egy olyan dolog, ahol minden izmunk elernyek. Igen. Nem. Tehát az egy 5 perc után a hátam fájt, a lábam elzsibbadt, fájt a térdem, szenvedtem, és konkrétan szenvedtem, és akkor volt, hogy még volt 2 óra hossza a meditációból. És a cél az nyilván az volt, hogy mozdulatlanul végigcsinálja az ember.
Te milyen testhelyzetet vettél föl?
Törökülésben voltam, sarkamon ültem, fél oldalt ültem a sarkamon,
de ezt egyébként
kinyújtottam a lábon.
Megmutatták, hogy
nem.
Melyik a magadnak kellett
magunknak,
rájönni?
Magunknak, ami a legkényelmesebb a kényelmetlen pozíciók között. De az volt a lényeg, hogy hátradőlni semmi esetre se lehetett.
Jó. 4:30-kor levonultatok, de mikor fogyasztottad el a croissant bőséges reggeliddel?
4:30-től tartott 6:30-ig az első meditáció.
Éjgyomorra ezek szerint?
Éjgyomorra természetesen, igen.
Nem is ittatok előtte?
Nem. Nem volt. Gyakorlatilag nem volt lehetőség nagyon inni, mert hogy azt csak az étkezéseknél kaptunk. Illetve hát volt ugye üvegünk, azt meg lehetett tölteni, mert ott ugye csak ilyen szűrt vizet lehetett inni, akkor a szűrt vízhez el kellett menni, nem tudom hova, arrébb a táborban, úgyhogy semmit ilyenkor éggyomorra. Utána volt a reggeli, 6:30-tól 7:45-ig.
Ne ugorjunk túl a reggelin, hogy nézett ki egy reggeli? Egy ilyen meditációs táborban, amikor teljesen önmagára van mindenki utalva.
Hát ez zab volt, így felfőzve vízzel, meg csicseri borsóval, meg volt banán. A reggeli az nem volt olyan hű, de nagy, meg volt, hát ugye csáj. Én azt imádtam a legjobban, ez az indiai tea, nagyon magas zsírtartalmú tejjel, nagyon-nagyon finom. az nem volt annyira a reggeli olyan laktató. De mondták is, hogy aki például nem először csinálja a meditációt, hanem már visszajáró, azoknak például nem nagyon volt reggeli. Meg ebéd is más volt, vacsora meg egyáltalán nem. Azok csak vizet ittak. És a reggeli után ugye volt egy
akkor
kis...
ez volt az alapfok.
Igen, ez volt az alapfok gyakorlatilag. A reggeli után volt egy kis szabadidőnk, és...
Az mit jelent, hogy szabadidő?
Olyankor azt csináltunk, hát sétálni a kertben, ami gyönyörű szép volt, nagynak tűnt az első pár nap, utána már nem. Tehát mikor már minden
nézőpénytárt... De visszamehettél mondjuk a szállásra lefeküdni és aludni?
Én mindig azt csináltam.
Aludni?
Aha, gyorsan megreggeliztem, és mentem vissza aludni.
Mennyi volt az a szabadidő? Egy óra?
Igen. 9-kor kezdődött a következő.
Uh-huh. A 9-kor mi kezdődött? Ugyanaz, ami 4:30-kor?
Igen. A meditációk azok mind ugyanúgy néztek ki egyébként. Mindegyik meditáció egy ilyen vezetett volt.
Igen, ez tartott meddig?
Ez tartott 8-tól 9-ig, majd 9-től 11-ig, de nem volt nagyon szünet közte, egy ilyen 5 perces szünetet volt, amikor tartottak, volt, amikor nem.
De ez pusztán csak azt jelentett, hogy a végtagokat ki lehetett egy kicsit nyújtani?
Hát igen, igen, de az pont kevés volt ahhoz, hogy jobban érezze az ember magát. És akkor ennek a végén 11-ig tartott kb., és 11 óra előtt ilyen hármassával odahívta az embereket a mester. És akkor elbeszélgettünk, hogy mit érzünk, hogyan érezzük magunkat, minket hármunkat ugye együtt, mert nekünk angolul mondta. Az egész meditáció két nyelven zajlott, hindiul és angolul. És megbeszéltük, kérdezte, hogy érezzük magunkat, mi az, amit érzünk, mennyire sikerül a gyakorlatokat teljesíteni. Na most itt arról van szó a gyakorlatról, az első három nap.
Ez lett a következő, mi a gyakorlat?
Igen, hogy a légzésünk. Három napig csak a légzésünkre kellett figyelni, és ugye itt az orrunk, ez a háromszög, amit az orrunk bezár a felső ajkunkkal, ezt a területet kell három napig figyelni. Három napig, napi 12 órában. És azt, hogy amikor
neked
veszed
könnyű,
a levegőt...
Neked mondjuk könnyű, mert elég nagy az orrod.
Igen, azt akartam mondani, hogy itt azért van felület. És hogy mennyire a levegőt, mikor veszed, hogy milyen érzés van, hogy van-e, mit tudom én, csiklandozz-e valami az orrodat, vagy viszket, vagy a felső ajkadnál mit érzed, tehát a legapróbb részletekig csak azt kellett figyelni, minden mást kizárni, és csak azt figyelni, hogy itt mi történik ezen a területen.
És ezt meg tudtad oldani?
Tehát... Nem, mert jöttek a gondolatok, és mindig elterelődött, és ilyen 3 másodpercig tudtam figyelni a légzésemre, meg erre a területre, 3 másodperc.
Igen, azt el is tudom képzelni, hogy az első napokban járt az agyad,
borzasztó
viszont
volt.
És ez a 10. nap végére megváltozott?
Folyamatosan változott. Tehát, hogy az volt a 10 nap alatt a legmegdöbbentő, meg a legijesztőbb, hogy nem volt ez az átlagos jó érzés, vagy ez a, tudod, amikor úgy megvagy. Vagy nagyon a csúcson voltál, vagy pedig nagyon mély ponton, de nem volt köztes állapot.
Amikor nagyon a mély ponton voltál, akkor az milyen állapotot feltételez? Vagy jelentett?
Az ilyen, ez a depresszióhoz közeli, ez a nem tudsz mit kezdeni semmivel. Tehát nem jó itt neked, nem azért voltál depressziós, mert ugye nem érezted azokat a dolgokat, amit vártál a meditációtól, de ugye pont az a lényeg, hogy ne várj semmit, és ezt hangsúlyozzák, de ugyanakkor az ego csak dolgozik, és azt akarja, hogy ha már itt vagy, akkor végigcsináld, és megcsináld, és érezd azt, amit érezni kell, amiről nem mondtak semmit, hogy mit kell érezni, ezért nehéz volt megtapasztalni, hogy most akkor te jól csinálod, vagy nem csinálod jól.
Hát ez az önfejlődés a tipikus, amikor magadra vagy utalva.
És nem tudod.
Volt olyan pillanat, amikor ki akartad rúgni a kis sámlit, és fölállsz, és
igen,
eljössz.
Igen, volt. És egyébként talán a második nap volt az, amikor mondtam, hogy hát ezt, hogy ebből még 8 napot végig csinálni, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ez a 10 nap, ez bennem úgy zajlott le, mintha olyan 3-4 hónap lett volna, így érzetben. Tehát minden nap egy örökké valóságnak tűnt.
Ebéd? Eljön az ebédidő?
Eljön az ebédidő, igen, jó kis indiai kaja, hát ugye vega volt a kaja, nagyon-nagyon finoman főztek, viszont ugye hüvelyesektől kezdett, tehát minden olyan, amit az ember szervezete nagyon-nagyon nehezen dolgoz fel, és hát ez ugye meg is hallatszott, látszott az eredményen. Az első 2 vagy 3 napban én ebédeltem, utána már nem. Tehát utána azt mondtam, hogy én egy banánt kérek, mert ezt nem tudok így meditálni, hogy fortyog a gyomrom folyamatosan, a csicseri borsó, a bab, a sok zöldség, meg minden. Ehhez külön engedély kellett, hogy én ne egyek. Külön engedélyt kellett benyújtani a mesternek, és neki ezt jóvá kellett hagyni, megbeszélni velem, hogy miért nem akarok ebédelni. Ezt leírni egy kis papírra, de végül is beleegyezett, úgyhogy onnantól kezdve csak banánt ettem. ebédre.
Hogy telt a délután?
Délután, az ebéd után volt egy kis pihenő, ez általában azzal telt, hogyha mosnivalónk volt, akkor kimostunk kézzel, le lehetett adni mosni, és akkor azt másnapra hozták, viszont zoknit, alsónadrágot, azt nem mostak, azt nekünk kellett kézzel. És gyakorlatilag, ahogy teltek így a napok, az már ilyen program lett, és annak már örültem, hogy volt mit mosni, mert ez a nap más lesz, mint a többi, ma mosok. és jó volt az, hogy egy pici változatosság, de egyébként sétával telt. Tehát folyamatosan azt a 300 métert oda-vissza sétálni.
De a meditáció az egy röghöz kötött állapotot kell elképzelni, igen, amikor ülsz a sarkadon törökülésben.
Igen.
És ezeknek a leghosszabb ideje az 2 óra volt?
3 órás volt a leghosszabb.
És ezt gondolom délután lehetett?
Igen. Úgy jött, hogy a reggeli 1 órás, utána a délelőtti 2 órás, 3 órás, 4 órás. Igen. És így jött össze a napi 12 óra a meditáció.
Úgy van. Vacsora?
A vacsora szintén...
Az hány órakor?
A 17:30 volt a vacsora. Az egy kis fél órás. Ott is olyasmi volt a vacsora egyébként, mint az ebéd, egy picit lájtosabb. Én már ott se ettem, tehát ott nekem már csak a csáj maradt.
Mit itt, igen, a csájon kívül mit ittál?
Víz. Abszolút csak
mert
vízet.
A csáj azért, ahogy ezzel a nagyon sűrű tejjel, az egy sűrű, tehát nagyon tápláló, az valamilyen módon ahhoz, én azt gondolom, kell könnyebbet is inni, az pedig a víz.
Igen,
volt.
Igen, vizet az nagyon sokat.
Mikor vonultatok vissza a lakosztályotokba?
Úgy volt, hogy voltak olyan napok, amikor engedték, hogy a meditáció egy részét a saját szobánkba töltsük. Hogyha szerettük volna, nyilván ezt kihasználtuk és mentünk, de érdekes módon ott nem lehetett úgy meditálni. Nyilván, hogyha ott van, és az ágyadon ülsz, és ott a fal, hátra fogsz dőlni. És abban a pillanatban, ahogy hátradőltem, már nem úgy koncentráltam, már akkor nem volt fájdalom, amire koncentrálj, amit el kell fogadnod, és ami ott tart abban az állapotban, hogy tudj meditálni, mert azt mondták, hogy hogy ezt nem lehet elkerülni, és ezért kell így ülni és meditálni, mert hogy a fájdalom segít abban, hogy ebben a lelki állapotban maradj, és hogy tudj koncentrálni.
Este mindenki akkor aludt el, amikor tudott, vagy akart, vagy itt is volt 9 a központi...
9-kor volt a takarodó, akkor lekapcsolták a lámpákat.
Hiszen 4-kor van az ébresztő. Igen. Másnap, ugye?
Igen. Lefeküdtünk, és gyakorlatilag nem... Mindenki azt csinált, amit akar, de én még sétálgattam egy picit, amíg lehetett kin. És utána csak feküdtünk, senki nem csinált semmit.
Voltak éppen mindenfajta technikai vívmányt azt le kellett adnotok, tehát nem volt nálatok semmi, mert semmi. Azt akartam megkérdezni, hogy tudtatok-e zenét hallgatni?
Nem, viszont a környéken volt egy rendezvényház, úgyhogy ilyen indiai tüc-tüc ment, az nagyon jó volt, hogy néha-néha.
A meditációt sem kísérte soha zene?
Nem.
Néma csönd.
A mester beszélt felvételről. Tehát nem az, aki ott volt, azzal csak megbeszéltük, értem, hanem a nagy-nagy mester, aki ezt a technikát
kifejeztette. Tehát akkor a meditáció nem néma csöndben zajlott, nem, hanem volt folyamatosan egy monoton, úgy, ahogy igen, azt én elképzelem.
Igen. Ahogy beszélt, akkor volt, amikor csak mantrázott, és a mantrát ismételte, és ugye nyilván elmondta.
Ez alatt sem volt semmi fajta, tehát a kis harangok, vagy,
nem,
a, vagy ez...
semmi.
Hogy is hívják ezt, amit
konga, vagy ez a,
aha, pörgetnek az a... Hú, nem jut eszembe, nem mindegy.
Semmi nem volt, csak a mesternek a hangja. És emlékszem, hogy mindig csak az volt a legjobb része, amikor azt mondta, hogy Visram Karé, az azt jelenti, hogy pihenjünk. Tehát itt ott volt vége a meditációnak.
Most visszagondolva jó volt?
Most visszagondolva igen. Amikor kijöttem, aznap, amikor vége lett, akkor azt mondtam, hogy ezt tehát a legrosszabb, a legnagyobb ellenségemnek se kívánom ezt átélni. Annyira kemény volt, és annyira megterhelő lelkileg, hogy ezt én másztam már hegyet, azt gondoltam, hogy az kemény volt, de nem ez. És mert mentálisan viselt meg.
Hát érdekes lehetett, és érdekes volt. Az következő, vagy a közeljövőd az akkor úgy néz ki, hogy mész Angliába, aztán mész Balira.
Így
és
van.
A tervek szerint nyártól már Balin ugyanúgy fogsz, mit fogsz dolgozni Balin?
Várom az utasokat.
Ja, Elvileg, igen.
Magyar
igen,
utasokat, illetve külföldről is most már egyre többen érdeklődnek, Angliából, Németországból, Franciaországból, és ők nekik próbálom egy picit Balinak azt az oldalát megmutatni, amit mondjuk egy utazási iroda kevésbé. És nyilván a cél az, hogy abból az életszemléletből mindenki egy picit hazavigyen, és aszerint éljen. És azt gondolom, hogy azzal, amilyen programokat szervezek, és amilyen emberekkel ezáltal megismernek a vendégeim, azáltal sikerül meríteni nekik abból, hogyha hazajönnek Magyarországra bárhová, akkor nem feltétlen az anyagi dolgok jelentik majd a boldogságot, hanem inkább a befelé figyelés és a mentális felfrissülés.
Legyen ez így. Daróczi Szilárd volt a vendégem. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd annak járunk utána, hogyan kerülhet a japánok asztalára a szatmári szilvalekvár. Hamarosan folytatjuk a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.